A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Becsei Zsolt külgazdasági szakértő, akit most európai parlamenti minőségében, képviselői minőségében is kérdezek. Egy cikluson keresztül volt ugyanis a tekintélyes parlamentnek a képviselője, ismert, hogy rendkívüli uniós csúcs volt, amelyen egyébként a költségvetés került szóba február 20-án. A kohézió barátai elnevezési informális, egyébként Magyarországot is magába foglaló szervezet azon azért kardoskodott, hogy maradjon minden, ahogy volt, mármint az Európai Unió büdzséje, és ezzel szemben voltak a FUKAR uniós tagállamok, amelyek a GNI-t, vagyis a nemzeti jövedelem 1%-ban húzták volna meg a limitet, hát köztudomásul, hogy nem jött létre megállapodás, és hát új unió csúcsra van szükség ebben a szituációban. Mennyiben írhatja felül itt a koronavírus okozta a gazdasági sok számokat?
Nyilván sokban bele tud nyúlni, hiszen azok a kalkulációk, hogy mi mennyi, mi az 1% a következő 5-6 évre folyó áron, az alapvetően befolyásolva lesz az át, hogy az idén mennyi lesz az uniós GNI. Tehát ugye az 1% is a 100-tól függ. Tehát hogyha egy jóval kis pályára áll az uniónak a nemzeti vagy a jövedelem képzése, akkor annak az 1%-a is kevesebb, de mondjuk ez csak tényleg a távolabbi megközelítés. Én azt gondolom, hogy az unió mindig a válságok folyamán tudott előrelépni, ez ugye könyvtári irodalmakat írnak. Én azt jónak tartom egyébként, hogy csattanások vannak, éles pozíciók, rendkívüli csúcsokat összehívtak, ugye most mindig ilyenkor van a soros belső piaci tavaszi csúcs, biztos, hogy annak a margóján is lesz egy újabb pengeváltás, vagy a Sámiság előjön egy újabb szöveggel egy áprilisi csúcson. Tehát még most a horvát elnökség alatt, nem ráhagyva a németekre, biztos vagyok benne, hogy az alapkérdésekben megpróbálnak megegyezni, és én ezt jónak tartom, hiszen a második fél évben már meg kell alkotni az alapokról szóló jogszabályokat ahhoz, hogy valahol majd 21-ben el tudjuk kezdeni költeni a pénzeket, és ne ilyen 1-12-es meg egyéb mechanikus szabályokkal kezdjük el az új ciklust. Tehát kellenek a csattanások, jók ezek a viták. Azt látjuk, hogy az alapvita valóban, hogy mennyit költsünk az euró, az most újra föllángol. Sokan azt mondják, hogy a kieső nettó 80 milliárd a britek miatt, ez is súlyos. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a briteknek a brit GNI 0,5%-a miatt van az alapvető válság, de a gond az, hogy nyilván mások nem szeretnének a helyükbe lépni. És főleg az, hogy egy szűkítő, főleg, hogyha az 1992-es Edinburgh-i 1,27%-ot nézem, egy szűkítő fölfogásra nézünk szemben, amit, hogyha úgy tetszik, akkor dezintegrációs fölfogás is, hogy GNI alapúan szinte egyre kevesebb a költségvetés. Már a 2004-es velünk való bővülésnél is ez gond volt, akkor el is nyújtották a pénzköltést részben több mint 3 évre a főzálkozás alapoknál és 10-re az agrár alapoknál. Most is újra ezekkel a szempontokkal nézünk szemben.
Utóbbi kettő egyébként volt az a fontos terület, amelyek ugye vitték a pénznek a nagy részét. Szerkezetileg várható változás a következő MFF-ben, tehát a következő 7 éves költségvetésben?
Nyilván valamekkora változás lesz, ugye a Juncker csomag, meg a finn elnökségi csomag alapján gondolkoznak sokan, de nem, én nem gondolom azt, hogy alapvető változás van. Én azt látom, hogy mind az agrár és környéke, most persze vidékfejlesztés környezetvédelemmel tágabban bővítve, mind pedig a különböző típusú felzárkózási alapok 30% fölött voltak, és szerintem lesznek is. Itt mindig arról folyik a vita, hogy lopakodó módon a legfelettebb országok egyrészt a ipari válság övezetek segítése címén maguknak is szednek vissza egyre több felzárkózási pénzt, tehát a nettó befizetési pozícióit tompítják. Mondom, most már 0,4%-nál a GNI alapon senki nem fizet nettóba többet be az EU GDP-be, tehát, vagy az EU közös költségvetésbe, tehát egy kicsit fukarnak érzem ezeket a megközelítéseket, hiszen ez a nemzeti költségvetésnél majdnem egy kerekítési probléma, amivel nettó befizető valaki a közös költségvetésbe. Én abból a szempontból is jogosnak látom a magyar pozíciót, hogy emeljük nyilvánvalóan az 1%-ot többre, az EP is 1-3-at mondott, mi is azt mondjuk, hogy miért ne. És azt is én lényegesnek látom, amin ha jól érzékelem az utolsó rendkívüli csúcsnál abba hagyták a vitát, hogy mindenki fizessen. Tehát először is bármibe állapodnak meg, 1%, 1,1, 1,2, az mindenki fizesse be. Tehát magyarul ez a lókupeckedés, hogy ki mit szedett vissza, visszatérítés, meg hogy az én áram az, hogy a legfelettebb régiómnak még adjanak külön 200 milliót, ezeket hagyják abba. És ezt mondjuk a magyar miniszterelnök, én ahogy kivettem a média visszhangokból, elég világosan elmondta, hogy szerintem be teljesen igazom, hogy befizetésnél legalább hagyjuk abba ezt a kupeckedést, amiben megállapodunk, az fizesse be mindenki, azt az 1,1-et, 1,2-t. Még idáig sem jutottak el, ha jól értettem, hogy azok, akik a nagy brit visszatérítésre hivatkozva kisebb visszatérítést annak idején kiharcoltak, azok nem akarnak arról lemondani, hogy ezt kiharcolják, vagy csak akkor fogadják el akár az 1 vagy 1,1%. Ha megint lesz nekik valami suba alatti visszatérítés, én ezt nem tartom fairnek, mert nem, tehát ez edukatívan az egész EU-t rossz irányba viszi. A másik oldal a kiadási oldalok, meg aztán szerintem még nagyobb viták vannak, ugye kohézió barátai és egyebek. Hát nyilván plafonozni akarják az agrárkiadásokat is, a kohéziós kiadásokat is mindig plafonozzák. Én a kohéziós kiadásokat 2006 óta, tehát amióta bejöttünk, azóta elkezdték plafonozni, hogy a mindig a GNI-nak x százaléka fölött már nem jár. Ugye most azt hiszem 2,5 körül van a vita, annak idején meg 3 körül indították el, amit azért tartok rossz logikának, hogy ilyen inflációs alkoholizmus elleni föllépés címen, hogy minél szegényebb valaki, annál jobban vágják neki a plafont. És a gazdag a szegény, akkor meg annál kevésbé vágják neki a plafont. Tehát én ezt úgy nem tartom szerencsésnek, de úgy látom, hogy megint bennmarad a plafon a kohéziós oldalon, ami vág. Az agrár oldalon pedig ugye a kifizetés, hogy beszélnek 100 millió, 100 hektáros vagy különböző x milliós kifizetési plafonokról, hogy fölötte nem kap valaki. Ez is nyilván vág, és ez Magyarországnak fájni fog, de azt hiszem, hogy a végső kompromisszumban valamilyen vágást ott is tudomásul fogunk majd venni.
De hát ekkora vita még nem nagyon volt a költségvetés apropóján, mint ami most van, nem? Hiszen még a bővítéskor sem volt ilyen késhegyre menő vita, és nem voltak ekkora szemben álló táborok.
Így van, mert a bővítésnél nem hoztak be akkora új politikai rendszer. Tehát ott a két nagy pénzemésztő rendszer, tehát a fölzárkózás és a tágabban vett agrárrendszerről volt vita. Most viszont ugye hoznak be egyre több újdonságot, hát most már 100 milliárd euró fölött beszélnek a Kápuszefről, új politikák a belügyi és a külpolitikának, és ezek pénzbe kerülnek, és a hagyományos két nagy büzséből próbálják elvenni a pénzt, hiszen nem akarnak emelni 1% fölé.
Ide tartozik, hogy a britek kilépésével mennyire változnak a politikai erőviszonyok, milyen tengelyek alakulnak ki, vagy erősödnek meg, és mi lesz a meghatározó?
Hát ugye a britek kilépésével azok a szuverenista erők, amelyek ugye a tagállamok szuverenitásának fontosságát hangsúlyozzák, hát azok biztos, hogy erőt veszítenek. Tehát a francia-német tengely, amelyiknél persze most az olaszok az, hogy már 10-15 éve megvannak rodgyanva, nem igazán partnerek, de mondjuk egy normális világban még az olaszok is haladnak előre. Én azt látom, hogy van persze egy ilyen periféria centrum tengely, van egy integrációt mélyítő elgondolás, de egyre többen vannak olyan erők is, ugye a tagállamokon belül is, meg főleg az EU periférián, akik nem gondolják, hogy a tagállami szuverenitást tovább kéne nyesni, hiszen azt mondják, hogy a tagállami szinten tudják a gazdaságpolitikát is például a legjobban menedzselni.
Ide tartozik, hogy egyre inkább előtérbe helyezi az Európai Unió döntéshozatala, a legfőbb döntéshozatala az euró bevezetését és az euró kiterjesztésének körét. Erre egyébként ugye pénzalap is jött létre.
Így van.
Aki nem lép, az lemarad? Vagy nem automatikusan jelenti ez?
Nyilván valamennyi pénzt létrehoztak, én nem is csak a pénzügyi oldalát, hanem a mögötte lévő politikai oldalát tartom fontosnak. Én szerintem afelé szeretnének menni, hogy most már 10 évig próbáltak stabilizálni ugye a fegyelmi helyzetet az eurozónán belül a különböző paktumokkal, meg egyhuszados szabály, meg fiskális paktum, meg bankunió. Most már szeretnének oda lépni, hogy aki tényleg lépni akar, az jöjjön. Tehát én már régebb óta mondom, hogy abból a 6 közép-európai államból, akinek be kell lépnie elvileg az Euróba, de senki nem tudja, hogy mikor, előbb-utóbb azt a 3-at, amelyik be akarna lépni, a bulgárokat, a horvátokat és a románokat föl fogják venni, és akkor ott maradunk mi hárman, a csehek, a lengyelek és a magyarok, ami mondom inkább ilyen politikai kör, mint a pénzügyi különbözőség egyenlőre. Aztán később majd lehet, hogy a közösből való merítésbe is egyre nagyobb lesz a különbség, és az is lehet, hogy az eurozónát egyre jobban politizálni fogják.
Itt van egy fontos tétel, amit mondott a horvátok, a románok és a bolgároknak a belépési szándékok, ösztönömásuk be akarnak lépni, de hát relatíve, hogy ők szegényebbek és GDP-arányosan feltlenebbek, mint mi vagyunk, még a románok is. Ilyenkor is automatikusan csak a pénzügyi kritériumok érvényesülnek, hiszen például, ha belegondolunk őszintén, Románia és Bulgária még a Schengeni övezetnek sem a tagja.
Így van, sőt nem is engedik be őket Schengenbe, a kifutó Juncker bizottság egyik utolsó javaslata volt, hogy a horvátokat föl kéne venni, de hát nem biztos, hogy a legkésőbb belépett államot az előző kettővel szemben politikailag megkockáztatják, hogy fölveszik. Marad az eurozóna valóban ezeknek az országoknak a kezelésére? Sokan azt mondják, hogy a relatív fejlettség, ugye a reálkonvergencia benne van már Maastricht óta is az alapszerződésekben, annak nagy szerepe, vagy legalább 75-80%-on legyen reál fejlettség, vagy egy állam ahhoz, hogy egy optimális valutaövezetet legalábbis ne verjen szét. Ugyanakkor az is tény, hogyha nominálisan nézzük a fölzárkózást, tehát az ár és a bérfölzárkózást, főleg az árfölzárkózást, akkor az elég messze van ez a három ország az eurozóna átlagától.
A magyar kormány is, hogy egy bank azt mondja, hogy azért is nem erőlteti az euróbevezetésért, mert erősebb gazdaság és jobb fejlettség kell hozzá. Ha ezt nézzük, hogyha ilyen alapon mérünk, akkor mi lesz a románoknál, a bolgároknál, hogyha belépnek az eurózónába? Egyébként tényleg kell egy ilyen erős pénz, az fejlettség is?
Ezen lehet vitatkozni, mert amikor az eurózóna kibővült, vagy maga az EU is, azért 55-59%-os fejlettséggel léptek be. Például a portugálok, amik annak idején beléptek az EU-ba, azok is csak 50-ennyi százalékok voltak, az írek is, de hogy visszatérjek az eurozónára is, voltak, akik azért akkor is 55-60%-kal léptek be. Tehát magyarul volt erre példa. Például itt vannak a baltiak. És sokan azt mondják, hogy a baltiak túlélték. Nem azt mondom, hogy szárnyalnak, mert majd a bent vannak, az ő növekedési ütemük sem haladja meg olyan nagyon-nagyon sokkal az eurozónáért, tehát a főzárkózásuk, reál főzárkózásuk lelassult, de ez nem biztos, hogy az eurozónával van összefüggésben. Ők már a monetáris politikát és az árfolyam politikájukat, főleg az észtek meg 92 óta hozzákötötték ehhez az övezethez, azért senkit nem lepett meg, hogy beléptek. A bulgárok is már tizenvalány év oda kötötték, és az ő fejlettségi szintjük sem sokkal alacsonyabb hamarosan, hát most ilyen 51-52%-on vannak, mint mondjuk voltak a lettek, amikor beléptek 12-ben.
Nézzük a szlovák példát, nekik bejött az euró?
Hát erről is lehet vita. Gyakorlatilag ők is visszalassultak a mi szintünkre, amióta beléptek, de azt is lehet mondani, hogyha nem is kerültek rosszabb helyzetbe, mint mi, akkor már lehet úgy is értékelni, hogy bejött. Mert a főzárkózás például a bérek szintjén, az árszínvonal szintjén, a nemzeti vagyon szintjén nyilván nagyobb, mint nekünk, mert ők nem tudnak leértékelni.
A GDP-arányosan nekik ez okozza a problémát, hiszen most már lassan a magyar fejlettségi szint legalábbis a 2018-as Eurostat számai alapján eléri a szlovákét. Ők 73%-a vannak, mi pedig 71-en.
Igen, hát olyan náluk volt még különböző statisztikai kiigazítás, és már egy időben 75-76-on voltak, azt hiszem, hogy most 73-on vannak a helyükön.
És mi okozta a visszaesést? Ez statisztikai?
Különböző statisztikai beszámolások is, mert nagyon sok minden láthatatlan jövedelmet, GDP-arányos jövedelmet, évek ezelőtt volt egy ilyen metodológiai vita, hogy a szlovákok még nem számoltak be, amit mi igen, és úgy látom, hogy a Eurostatnél most számolták ezt vissza, ezért van az, hogy 73-on vannak, hiszen fura volna, hogy egy EU átlagot valamivel meghalad a gazdasági növekedés mellett, mi az, hogy 3%-kal kisebb a kohézió szintjük, mint 4 vagy 5 éve, tehát ők most érték utol a láthatatlan jövedelmeknél, és nagyon sok mindennél szerintem statisztikailag az EU-t, de visszatérve a dologra, valóban őnáluk ez így alakult, de ettől függetlenül a gazdasági növekedésük nem rosszabb, mint a miénk, és még egyszer mondom, ők stabilabbnak mondhatóak, hiszen kikezdhetetlen Szlovákia, ráadásul én úgy látom, hogy nekik ez politikailag volt irtozatosan fontos, hogy mindig a központhoz tartozzanak. Tehát a NATO-tagság is 2004-ben, aztán 2007-ben a Schengen-tagság, és 2009-ben az eurozóna-tagság, az a szlovák elitnek alapvetően politikai kérdés is volt.
Visszatérünk a magyar vizekre. A műsor első részében néhányszor már ejtettünk arról, hogy a magyar exportban mekkora dominanciát képvisel a feldolgozóipar, hogy mint áll a szénánk tekintettel arra, hogy egyre több jajkiáltás hallatszik a járműszektorból is.
Nagyon érdekes, hogy egész még tavaly, a tavalyi statisztikák alapján is a járműipari exportunk nőtt. Tehát nem csak a gépjármű és gépipari exportunk nőtt, hanem azon belül az autóipari exportunk a bővebben is, tehát komponensekkel, nem csak a kész autóösszeszerelésekkel vagy a motorokkal nőtt, tehát egész eddig ezen túl tudtuk magunkat tenni. Az egy más dolog, hogy ezekben a globális láncokban hova voltunk csatolva, mert azt reméltük, hogy közvetlenül Kínára leszünk rengeteg komponenssel csatolva, például a buszszektoron keresztül is ez nem így történt. Az egész kínai exportunk évente 20-25%-a papíron visszaesik, és a gépjárműipari exportunk is, még az USA-hoz képest is szerény, nem is beszélve a németektől, tehát nekünk az exportunk egyre inkább a németeken keresztül történik a világba. Tehát németek is sokszor csak postáznak, de oda történik a világba. Ők határozzák meg innentől fogva a különböző lépcsősorokban a profit helyzeteket és egyebeket, ezt tudjuk, mert aki osztja a kártyákat és a végtermék nála van, azt határozza meg az egyes komponens termékeknél is azért a profit szinteket. Úgyhogy nagyon ráépültünk még jobban a járműiparra a németekre, eddig ez nagyon jó hullámzott. Én most látom azt, hogy maguk a német autóiparnál is átjön ez a kérdés, hogy a német Nimbus a új hibrid, meg elektronikus típusú gépkocsik, hiszen ők 150 vagy 40 éven keresztül a belső robbanó motorok Nimbusával lettek nagyok, ugye 1880 óta, hogy ebben a németek a következő 10 évben tudnak-e pozíciót tartani. Ha tudnak, akkor jól járunk, ha nem, és rajtuk keresztül kapcsolódunk a világ autóipari láncaihoz, akkor nekünk is komoly gondok lesznek.
De hát hasonló kitettségi gondok közlenek a csehek, vagy a szlovákok, vagy akár a lengyelek is.
Ez így van. Tehát ez mindenkinek itt a Visegrádi országban egy nagyon komoly kihívás. Tehát a szlovákoknak még nagyobb a függőségük, ha relatíve szabad mondani. Ugye azt szokták mondani, hogy a három autóipari cégen kívül nekik még rosszabb a helyzetük, a lengyeleké a legjobb. Tehát ő nekik az autóipari függőségük a belső piacok nagysága miatt is, de egy kicsit a diverzifikált piacok miatt is jóval kisebb. Főleg a beszállítói típusú, összeszerelő típusú autóipar náluk jóval kisebb, mind az exportban, mind magában a GDP-ben.
Az elmúlt években Magyarország nagyon szép exportvolumen tudott felmutatni, több mint 100 milliárd euró fölött vagyunk. A kormány nagyon büszke arra, hogy bekerültünk ebbe egy kvázi elit klubba, hogy lehet ezt még fokozni, hiszen ha jó nézzük a számokat, a csehek azért jelentősen előttünk vannak.
Én nem a számversenyben láttam a megoldást, megmondom őszintén, ugyanis...
Nem hiányzik nekünk az a 30-40 milliárd euró?
Ebből 22 milliárd, megnéztem a 18-as, a magyar tulajdon export az fölment 18-ban 22,5 milliárd euróra. Ez a magyar külgazdaság. A többit a külföldi multinacionális cégek exportálják tőlünk, tehát a magyar tulajdonú export az ennyi, ebben kéne növekedni, a másik pedig az, hogy az import is nyilván nagyon magas, vagy az is 100 milliárd fölé kerül. Következésképpen sokkal fontosabb mutató a bruttó export és import mutatóknál, főleg a bruttó export mutatónál az, hogy a hozzáadott értékben mekkora exportra vagyunk képesek. Majd ha keresztül megy valami rajtunk, amit csak itt becsomagolunk, az nagyon emeli az import statisztikát is, meg az exportot is, kommunikációsan ez gyönyörű, valóságban hozzáadott értékben viszont nem biztos, hogy sokat jelent.
Ebből a szempontból egyébként a csehek szerkezetleg hogy állnak? Jobban állnak, mint mi?
Jobban állnak, ő náluk a hozzáadott értékben a hazai tulajdonú szerkezet jóval nagyobb. Nyilván itt egy hatalmas hasadás van mondjuk Ausztria, Németország és a Visegrádiak között is akár, de a hozzáadott értékben még visegrádi szinten is a miénk a legkisebb arány.
Miben jobbak a többiek?
Valószínűleg több erőteljesebb a hazai beszállítás azokban az összeszerelésekben, ami náluk van. Plusz főleg a cseheknél rengeteg saját tulajdonú exportképességük is van, olyan vállalataik is vannak, ott a CEZ is mozog külföldön, sokfelé. A lengyeleknél pedig én ezt évek óta mondom, engem lenyűgöz, amit az agráriumnál tudtak csinálni. Ők 2 milliárdról 10 milliárd fölé tolták föl az agráraktívumot, mi pedig 2 és 2,5 milliárd között stagnálunk 10 éve az agráraktívumba. Egy ilyen országtól ez majdnem luxus, mint a miénk.
Igen, mondjuk nem a legszebb záró gondolat, ezt tartalmilag legalábbis, de hát reméljük, hogy javulni fog a helyzet. Köszönöm szépen.
Én is remélem, igen.
Köszönöm szépen, hogy bejött hozzánk Becsei Zsolt külgazdasági szakértő. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.